Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csütörtökön tanácskoznak az Európai Unió tagállamainak vezetői, többek között az ukrajnai rendezéssel kapcsolatos ügyekről. A magyar miniszterelnök Facebook oldalán borulátóan fogalmazott egy körvonalazódó tervvel kapcsolatban. Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba, könnyen adják, tiltakozni lehet, szabadulni tőle, annál nehezebb, írta bejegyzését, melyet az ex-közösségi portálon angolul is megjelentetett Orbán Viktor. Ezzel az orosz-ukrán háború gyors lezárásának esélyét végleg elszalasztjuk, haladunk az eszkaláció irányába, és ami biztos, a háború következményeit még az unokáink is nyögni fogják, Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia, most csütörtökön és a következő években, zárta bejegyzését a kormányfő. Még az Egyesült Államok nagy erővel dolgozik az ukrajnai háború lezárásán, a nyugat-európai vezetők mindent megtesznek a béke folyamat aláaknázása érdekében, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint, ha le akarnak zárni a háborút, akkor nem akarnának arról sürgősen döntést hozni, hogy 80 ezer milliárd forintot, vagyis több mint 200 milliárd eurót küldjön az Európai Unió Ukrajnába. Az európaiak hosszú távú háborús helyzetre akarnak berendezkedni, tette hozzá. 163.003 gyerekes édesanya már idén érvényesítette a kedvezményt, ők már az ősztől SZIA-mentesen kapják a fizetésüket, tudatta Nemzeti Adó és Vámhivatal. Októbertől a három gyerekes anyák nem fizetnek személyi jövedelemadót. Aki eddig élt a lehetőséggel, nekik januárban nem kell újabb nyilatkozatot tenni, a munkáltató automatikusan figyelembe veszi a 2025-ös dokumentumot, hívja fel a figyelmet a NAV. 1 millió családot érint január 1-től az adókedvezmények duplázása, közölt az M1 állami televízióban a családokért felelős államtitkár. Konzsó fia szavai szerint ez egy gyermek esetében 20 ezer, két gyermeknél 80 ezer, három gyermeknél pedig közel 200 ezer forintot jelent havonta, ami akár történelmi lépésnek is mondható és nagy segítség. A gondosóra program a világon egyedülálló, Magyarország nem csak család, hanem idős barát is, jelentette ki az államtitkár. Konzsó fia közölte, a felhasználók száma már meghaladta a 950 ezret. A politikus erről a Bálna rendezvény központban a gondosóra évzáró, ahol a biztonság összeköt című rendezvényen beszélt. A kormány összesen több mint 82 milliárd forintos összegben hirdetett felzárkózást és esélyteremtés szolgáló programokat az elmúlt néhány hónapban, mondta el a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. Sztojk Attila ismertette, ezek célja egyebek mellett, hogy tovább növeljék és segítsék a gyerekek felzárkózását, biztosítsanak számukra esélyt, emellett szélesítsék a meglévő rendszert, bővítsék a bevontak körét, és még több gyermeknek, felnőttnek segítsenek a kisebb településeken is. Januártól 30%-kal emelik a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatását. A MÁV is csatlakozott az Aponyi Franciska programhoz. A 2023-ban indult kezdeményezés célja, hogy összefogva gazdasági társaságokkal, segítségnyújtással és mentorálással megtalálják azokat a munkahelyeket, amelyek stabil megélhetést jelentenek a gyermekvédelmi gondoskodásban felnövő fiatalok számára. A Belügyminisztérium együttműködési megállapodást kötött a MÁV-val. Budapest után Debrecenben is létrehozták a közösségi közlekedés tarifa közösségét, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. A jövőben a Hajdú-Bihari vármegye bérlettel is lehet utazni a debreceni tömegközlekedési eszközökön, és a helyi DKV bérlettel is lehet utazni a vármegyében, a Volán és a MÁV járatain, ismertette Lázár János. Több vármegyében is elbocsátja dolgozói egy részét az Obi Barkácsáruház lánc. Elsősorban a bolti értékesítésben dolgozókról van szó, több mint 100 munkavállaló érintett. Már lehet jelentkezni a 2026-os Hungarikum pályázatokra, tudatta az agrárminiszter. A jövő évi kiírás 650 millió forintos keretösszeggel 3 célterületet támogat, közölte Nagy István a közösségi oldalán, ahol ennek részleteit is megosztotta. Késsel támadt iskolatársaira egy 15 éves fiú a Moszkva melletti Gorki 2 kertvárosi településen, egy 10 éves gyermek életét vesztette, többen megsebesültek. A gyanúsított videóra vette tettét, és a képsorokat megosztotta a közösségi médiában, őt őrizetbe vették. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég a folytatásban is, egyes részeken továbbra is párás, ködös idő valószínű, időszakos szakadozások előfordulhatnak a felhőzetben. Néha gyenge eső, szitálás, esetleg ónos szitálás is előfordulhat, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 0, napközben 4-5 fok körül alakul, de több helyen kezdetben fagyni fog majd. Híreinket hallották.
A napverse.
Juhász Gyula, a várta. Fölégettem az összes hidakat. Egyedül állok örök ég alatt. Nem kell a kincs, és nincs már szerelem. Csak a magány és szegénység van velem. Nem lázadok már, és nem álmodom, és nem sírok a földi romokon. Meghaltam sokszor, és nem élek én. De mindeneknek bánata enyém. Jövő minden reményét ringatom, mint a vihart és fészket a falomb. Így állok örök békességbe már, s az Istent várom, aki földre száll.
Juhász Gyula a Várta című versét Tóth Levente mondta el. Juhász Gyula költő 1883-ban született, kispolgári családban. A piaristákhoz járt gimnáziumba, majd a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. 1906-ban szerzett tanári diplomát, már a Maros-szigeten, később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden kiadták első kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Ott ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 11-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után számüzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg új versek címmel, és ebben talált rá saját hangjára. 17-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben azonban visszatérő életkedvel várta a forradalmakat, aktívan részt vett a közéletben, tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. 19 után politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. Egészsége egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumokban töltötte, Juhász Gyula 1937-ben hunyt el.
Thank you. mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai vendégünk Szabó Vadóc Bianka, hormonspecialista, Aviva módszeroktató, akivel a hormonális egyensúly fontosságáról beszélgetünk. Szó lesz arról, mivel boríthatjuk fel ezt az egyensúlyt az életmódunk miatt, milyen tünetek jelentkezhetnek, amivel már érdemes szakemberhez fordulni, mivel és hogyan tud segíteni ebben egy hormonspecialista, mire alkalmas az Aviva torna. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel azt hiszem, hogy egy igazán különleges témáról fogunk beszélgetni, ami annyira átfogó, hogy talán nem is tudjuk érinteni az egészet, valahol most megpróbáljuk elkezdeni, de a hormon lesz a fő témánk és a hormonjaink, valamint ennek az egyensúlyi állapotának a megőrzése, vagy lehetőleg a visszanyerése. Üdvözöllek itt a stúdióban, Bianka.
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást, és valóban egy nagyon átfogó témáról fogunk beszélgetni mai nap.
De kezdjük is akkor onnan, hogy mik is maguk ezek a hormonok. Rengeteg szervünk termel hormont, aminek ugye megpróbáljuk ezt az egyensúlyi állapotát fenntartani, de ez legtöbb esetben megborul. Mi is az a hormon?
A hormonok adott esetben, ugye, amit mondjuk mindenki ismer, mondjuk az inzulin hormon, vagy a kortizol, vagy ugye a petefészek által termelt ösztrogén, progeszteron, ők ugye ingerület átvívő anyagok, ami azt jelenti, hogy ugye a véráramban keringenek, és vannak belső elválasztású mirigyeink. Ezek a belső elválasztású mirigyek, hogyha ugye a nevén nevezzük őket, akkor mondjuk a pajzsmirigy, mellékvese, petefészek. Őket egyébként az agyalapi mirigy egy ilyen folyamatos válaszreakcióval irányítja, és ugye ezek a belső elválasztású mirigyeink termelik azokat a hormonokat, amik a vérben keringve információt adnak az egész rendszernek, és azért nagyon fontos egyébként, hogy a hormonok maguk be is tudjanak épülni a szervekbe, mert például amikor az inzulinról beszélünk, ez talán egy ilyen megfoghatóbb dolog, ez az inzulin érzékenység, hogy ugye termeli az inzulint a mellékvese, és amikor megfelelő mennyiségű inzulin termel, viszont lehet, hogy mi csak azt látjuk, hogy nem tud beépülni a sejtekbe. Tehát, hogy amikor egy vérvizsgálaton megnézzük, hogy mennyi az inzulin érték, és az lehet, hogy egy határértéken felüli érték, mondjuk a reggeli terheléses inzulin terhelésből, mi csak mindig csak azt látjuk, hogy mennyi aktív hormon van a vérben, de az nem ad valós képet arról, hogy ez be tudott-e épülni a sejtekbe. És ugye az inzulin rezisztencia tulajdonképpen azt jelenti, hogy lehet, hogy folyamatosan termelődik az inzulin, viszont az, ami a sejtek szempontjából tápanyag lenne, ugye maga a glükóz, az nem biztos, hogy át tud formálódni, és nem biztos, tehát az inzulin érzékenység azt is jelenti, hogy mintha lenne egy kis sejtkapu, és ez a kapu nem tud megnyílni, mert már rezisztens lesz a sejt, miközben az inzulin ott van a vérben, és ez mutat már negatív értékeket, vagy negatív feedbacket, tehát maguk a hormonok azok mindig információt szolgálnak, például ebben az esetben magát a tápanyagot és az energiát szolgáltatná a sejteknek, hogy optimálisan tudjunk működni.
Már mi csak akkor tapasztaljuk, hogy nem működik jól, valami nincs rendben. Ilyenkor, ilyen esetben ugye felkeressük a házi orvost első körben, aztán elmegyünk egy szakrendelésre, és nem biztos, hogy megfelelő vagy megnyugtató választ tudunk kapni, ami működik is a mindennapokban, és tulajdonképpen valahol itt jöttök képbe ti, hormonspecialisták, akik mit is végeztek.
Mi igazából azt nézzük minden esetben, hogyha eljön hozzánk a kliens, hogy milyen tünetei vannak. Tehát például a nőknél nagyon jellemző most a hajhullás, most mondok egy példát, vagy egy sárga testeléktelenség, ami azt jelenti, hogy nem tud megfogalni, és teljesen visszabontjuk a tünetei a hormon labor eredményei alapján, és akkor ezek kéz a kézben dolgoznak, és a tünetek azok igazából mindig felülírják ezeket a hormon labor vizsgálatokat, hiszen amit az előbb is említettem, hogy ott mindig csak az aktív hormon szinteket látjuk, és egy női ciklusban ugye meg még specifikusabb, hogy általában kérünk egy ötödik napi, meg egy luteális szakaszban lévőt, egy 14. napit, de ez is egyébként megint csak változó, attól függően, hogy milyen hosszú a ciklusa a nőnek. Szóval ez nagyon-nagyon egyénre szabott, és akkor jövünk képbe, amikor mondjuk egy átlagos, jó értelme, tehát egy házi orvos már a hormonok szintjén ugye nem lát olyan összefüggéseket, vagy nem is láthat, mert ő nagyon meg van kötve a keze az OEP által, hogy milyen hormon vérképet kérhet. Mi sokkal specifikusabban, tehát mi sokkal jobban belemegyünk, és emiatt általában ugye magán vérvizsgálat útján tudunk igazán egy mélyebb rálátást látni arra, hogy éppen hol van az a hölgy, vagy az a férfi. És azért is mondtam ezt a hajhullást, mert az is nagyon jellemző, hogy 25-30 éves hölgyeknek akár egy fejtetői kopaszodás van. És ott általában már egy megborult hormonális dolog van, ami érinti a mellékvesét, érinti a petefészket, érinti a pajzsmirigyet. És akkor tényleg a tünetekből nagyon mélységeiben kikérjük azt, hogy milyen a ciklusa, hány napos, mióta állnak fenn a tünetek, ez sűrűsödött-e, a ciklussal összefüggésben van-e a menstruáció, hány napos, tehát hogy nagyon mélyre megyünk annak érdekében, hogy egy komplex képet kapjunk róla, és úgy a holisztikus egészségéről.
Hát most itt azért említettél egy pár dolgot, de hogy tulajdonképpen szerintem mire hozzád, vagy hozzátok eljutnak a betegek, ők azért lehet, hogy több éven keresztül átmennek egy olyan terápián, ami nem feltétlenül hatásos. Mi a tapasztalat?
Igen, tehát Budapesten már jelenleg egyébként elterjedtebb ez a hormon. A specifikus természetes metódus alapján tanácsokat adunk. Itt Egerben ugye nem annyira, hanem az, amikor már tényleg egy idült állapot van, például egy pajzsmirigyalú vagy felülműködés, az már egy több éves idült állapot, amikor már elkezdenek a tünetek, jelentkeznek, hogy ködös gondolkodás, ott is jelentkezik ez a lelassult emésztés, tehát hogy egy csomó olyan tünet van, amiből arra következtethetünk, hogy ez mondjuk egy pajzsmirigyalú működés, csak amiben mi mások vagyunk, hogy mi olyan terápiás javaslatokat is teszünk, ami hatékony, viszont azokat tényleg csinálni kell, és ugye nagyon jellemző még a mai emberre, hogyha van a két markomba, az egyikben egy gyógyszer, és akkor azzal elnyomhatjuk a tüneteket, vagy a másikban azt mondom, hogy igen, akkor járni kell mondjuk egy neurálterápiára, adott esetben egy pszichológushoz, plusz tornázni, és ezeket a tápanyagokat és életmódváltoztatás beli dolgokat megtenni, akkor ő a tablettát választja. Miközben ugye itt mérlegelni kell, hogy hosszú távon mi az előnye és hátránya az egyik. A könnyebb ellenállást választani, vagy esetleg egy picit tenni magamért, mert ugye amikor teszek magamért, akkor azért a személyiségem is formálódik, és lehet, hogy felismerem azt, hogy ebben nekem is volt felelősségem, hogy mondjuk egy ilyen állapotba kerültem, egy ilyen helyzetbe.
De itt a cselekvési alkalmasságon van a hangsúly, tehát hogy ők nem akarnak tenni, vagy inkább anyagi megfontolásból. Tehát hogy lehet, hogy a gyógyszer olcsóbb, mint az, hogy ezekbe investáljon az ember?
Szerintem ez inkább egy ilyen összetettebb dolog, hogy az ember könnyebben nyúl ahhoz, ami pillanatnyi megoldást azonnali kínálhat, akár. Azonnali, főleg, hogyha ugye itt mondjuk fájdalmak is vannak, mint az, hogy akkor felkínálom neki a másik lehetőséget. Ez, hogyha szimbolikusan nézzük, akkor mondjuk van az egyenes út, és van a göröngyös út, és egyébként lehet, hogy a göröngyös út folyamán ugye sokkal több tapasztalatra teszek szert. Meg én azt gondolom, hogy ugye az a megküzdési mechanizmus, mondjuk beszéljünk itt a tornáról, hogy akkor neki heti kétszer kell tornáznia, vagy heti négyszer.
Mozogni.
Mozgás, és ugye mozgás az élet. És ugye a mozgás az azért is nagyon izgalmas, mert nagyon sokszor ezek az állapotok már egy inzulinrezisztenciával összefüggnek, sőt most már azt mondják Magyarországon, hogy úgy kell gondolni, hogy 10-ből 9 inzulinrezisztens, de abból a 10. is étkezzen úgy és éljen úgy, mintha inzulinrezisztens lenne, mert akkor nem lesz az. Ez annyit jelent, hogy például a finomított pékárukat azt azonnal el kellene hagyni, és ezeket az egyszerű szénhidrátokat, tehát megint az egyszerű megoldások, azok nem mindig lesznek hosszú távon kifizetődők.
Most, aki felkeres téged, ő úgy nagy átlagban, hogyha beszélgetünk, nyilván egyénre szabott minden egyes terápiás alkalom, de hogy mit szoktatok javasolni? Tehát említetted az étkezést, akkor itt egy ilyen életmódbeli váltásban ugye az étkezés megváltoztatása, de mi van még?
Tehát amikor eljön egy hölgy, és még olyan helyzet is lehet, hogy ő nem tudja pontosan, hogy mi a problémája, nincsenek tünetei, csak egyszerűen például az élet energiája csökkent, vagy férfiaknál ilyen 50 év körül nagyon jellemző az, hogy a tesztoszteron lecsökkent, és ez egy ilyen kóros tesztoszteron csökkenés, és nem is zavarja annyira, hogy mondjuk pici jellemző most már a hízás, vagy nem is azok a fizikai tünetek zavarják, hanem az, hogy elveszítette az életkedvét. Tehát azt a nagyon nagy energikusságot és szenvedélyt, amivel addig élte az életét, az szó szerint már ilyen életunt lesz. És akkor mondjuk egy ilyen dologgal kapcsolatban eljönnek, és nekik nagyon-nagyon szépen lehet mozgással, mikromakrotápanyag pótlással, tehát az ő esetükben is itt ilyen szelén, króm, cink, jód, tehát hogy olyan tápanyagokra kell gondolni, amik egyébként az élethez elengedhetetlenül szükségesek, de jelenleg például nincsenek benne a termőföldbe. Tehát ez is régen, több száz évvel ezelőtt mondjuk jóddal gazdag volt a termőföldünk, és most már nem. Tehát vannak bizonyos olyan mikromakrotápanyagok, amiket muszáj pótolni, mert hogy azok meg elengedhetetlen szükségesek azoknak a szerveknek az optimális működéséhez, amit itt az elején beszéltünk, mondjuk a hasnyálmirigy működéséhez. Tehát, hogy mindenképpen tápanyagpótlás is, az étkezés megváltoztatása, ez van, hogy drasztikus megváltoztatást jelent, de mi abban hiszünk, hogy mondjuk minimum kell egy 3 hónapos ciklus, amit kérdeztél, hogy mit javaslunk. Tehát mindig egy 3 hónapban gondolkodunk, hogyha adott esetben mondjuk egy férfinak egy ginzenget javaslunk, akkor mindig egy ilyen 1-3 hónapban gondolkodunk, amikor utána egy kontrollvizsgálaton megnézzük, hogy, és elsődlegesen az elsődleges faktor a tünet, hogy ő jobban érzi magát, elkezd kivírulni. Ugye a férfiaknál potencia is például egy nagyon fontos kérdés, de ugyanilyen nőknél is azért az, hogy egy termékeny korú nő ugye meg tudjon fogadni, az egy nagyon kardinális kérdés lesz, és a nők általában ezzel a kérdéssel jönnek el, és általában, amikor kisbabát szeretnének, és nem jön össze, ugye ez egy többszörösen pszichológilag terhelt helyzet, és akkor jönnek el, hogy na, akkor mit tehetnék azért, hogy legyen, és akkor szépen napvilágra kerülnek azok ezek a háttér információk, és ugye az, ami elpalástolta addig a tüneteket, mert végül is a ciklusát teljes mértékben elnyomta, azok újra akár agresszívebben jelentkeznek. Ma is akkor keresnek fel minket.
De nyilván már egy idősebbnek mondható korosztály, tehát aki már olyan szinten benne van a korban, hogy neki a fogantatás már egyébként is sürgős.
Fiatalok is jönnek, most egy 25 éves hölgyel is dolgoztam így, hogy nekik nála jelentők
voltak. Tehát már náluk is vannak problémák a 20 évesek körében?
Igen, ráadásul ugye ezt úgy kell elképzelni, ezt a hormonoknak így a csapdáját, vagy a világát, hogy az édesanya, akinek a méhében a kisbaba növekszik, hogyha az édesanya kap egy hormonális terhelést, ami mondjuk lehet az, hogy csak lelazúrozzák a kerítést, vagy ugye akkor szoktak festeni, ezek nem igazán ideálisak az édesanya szervezete számára, mert a placentán keresztül felszívódnak ezek a dolgok, és ahogy ő belélegzi ezeket a káros anyagokat, tehát hogy egyébként nagyon sok mindenre lehetne figyelni, és ezzel eliminálni ezeket a káros behatásokat. És ilyen értelemben már, hogyha az ő méhében egy kislány növekszik, akkor sajnos lehet olyan, hogy petessejt károsodás, tehát még édesanyja méhében szerezte ezeket a petesejt károsodásokat, ami igazából csak mondjuk 14 év múlva, amikor ő elkezd menstruálni, akkor fog kiderülni, hogy ott bármilyen károsodás van. Vagy, ami most ugye nagyon jellemző, hogy még hamarabb kezdődik el az a nővé érés folyamata, és a kislányoknak mondjuk irracionálisan erőteljes görcseik vannak, azt is a tornával, meg életmóddal teljes mértékben ki lehet ütni, tehát, hogy tudják jól megélni a menstruációkat. Hogyha megint egy ilyen természetes mederbe terelik az életmódjukat és a gondolkozásukat és az önmagukról alkotott képet, tehát én ezt az egész dolgot azért sokkal holisztikusabban szemlélem, mert az, hogy ül veled valaki szemben, és akkor vannak problémái, akkor ott mindig meg kell vizsgálni, hogy ez egy többlábú szék szerintem.
Most eszembe jutott az, hogy azért amit próbáltok, valahol mégis egy kicsit egy ilyen ambivalens dolog, hiszen benne vagyunk egy világban, ami eleve nem egy természetesnek mondható világ, de hát hogy hogyan küzdötök meg ezzel?
Én személy szerint azt gondolom, ahogy ugye folyamatosan képeztem magam itt a hormonokkal kapcsolatban, meg egyáltalán a holisztikus egészségmegőrzéssel, hogy nem úgy kell tekinteni a környezetünkre, hogy az az ellenség, hanem hogy valahol ilyen hidakat kell építeni, akár a világgal is, miközben megőrizzük a belső stabilitást. Tehát én ezt úgy képzelem el, hogy a hormonjaim is akkor tudnak jól működni, hogyha én jól vagyok magammal, jól vagyok így a belső világommal, és van egy folyamatos kommunikáció azzal kapcsolatban, hogy drága testem, mire lenne szükséged. És hogyha én mondjuk minden reggel felkelek, és csak 5-10 percet szánok erre, meg a nap végén is 5-10 percet szánok egy ilyen öngondoskodásra, és amit mondtál, hogy nem a külső zaj, meg a külső ingerek, meg az információ áradatának adom oda magam, hanem azt mondom, hogy akkor minden út, és a gyógyulás felé vezető út is befelé kezdődik, akkor ezen nagyon fontos megtanítani, főleg nőkkel dolgozok ugye én, hogy akkor mire is lenne szükséged. És felvenni egy ilyen beszélgetés fonalat önmagaddal, mert tényleg szerintem a világban, ami most nem egészséges, az legfőképpen ez, hogy milliónyi információ árad ránk, és régen a magyar ember sokkal jobban meg tudta szűrni, azért is, mert kevesebb információs volt, meg azért, mert valahogy így a saját házatáján sepregetett, és ez is egy fontos információ szerintem. Igen, tehát a saját házatáján sepreges, saját generációs mintáidat, ha lehet itt ilyet mondani, saját anyukáddal, apukáddal legyél rendben, a saját testeddel legyél rendben, és nem mással foglalkozz, mert amikor mindig kint van a figyelem, akkor tényleg valóban létre tud jönni egy ilyen egészségtelen diszharmónia, hogy mindig kint van a figyelmem, és azt nézem, hogy másnak milyen, vagy másnak mi van több, de hogyha azt nézem, hogy egyébként egy csodálatos, finom hangolt műszer a testem, és én tényleg így gondolom, a hormonokból is ez derül ki, hogy minden egyes szerv tudja a működését. Mindegyik tudja, hogy milyen hormont kell, hogy kiválasszon. Mindegyik sejtnek ott van az a sejtreceptor, ami fel tudja venni az információt. Az egész szervezet egyébként harmonikusan működik, amikor még megszületik egy kisbaba, akkor látjuk azt, hogy minden tökéletesen működik, és valahogy, amit mondasz, ez a külvilággal való kapcsolat szerintem az, ahol elveszítjük az önmagunkkal való kapcsolatot, és a külvilága is csak akkor lehet jó a kapcsolatunk, ha így önmagunkkal tud kiegyensúlyozott lenni, de ehhez tehát elengedhetetlen, hogy megkérdezzem magamat, hogy jó volt ez így neked, ahogy a mai napot csináltad? Vagy szükséged lenne valamire? És akkor megengedjük magunknak azt, hogy találjunk én időt, találjunk időt a sportolásra, mert mind arra, tehát én azt látom, hogy mindig találunk kifogást, hogy miért ne, de itt valójában most a kifogás erősebb, vagy én vagyok erősebb.
Érdekes, amit mondasz, és lehet, hogy itt kapcsolódik be az, amit a műsor elején mondtál, hogy a pszichológusnak a szerepe. Milyen esetekben szoktátok kérni azt, hogy keressen fel valaki pszichológust?
Olyan esetekben, hogyha például azt látjuk, hogy túlmutat ez az adott konfliktus, akár a mi kompetencia határainkon, tehát olyan eset is van, amikor tényleg mondjuk egy Hashimoto, tehát hogy vannak olyan élethelyzetek, állapotok, amikor azonnal szükséges, vagy a pajzsmirigynek egy olyan szintű gyulladása, amit látunk a vérképről, hogy azonnal endokrinológus és azonnal gyógyszer, tehát egy ilyen helyzet is van. Meg olyan is van, amikor mondjuk elkezdjük a terápiát, kezelést, és úgy elkezdődik egy szép tendencia a gyógyulásban, de mondjuk én érzem azt, hogyha még ez pszichológus vagy kineziológus oldalról is meg lenne támogatva, akkor sokkal tartósabb lenne a gyógyulás.
Tehát megrekedtek egy szinten, és azt onnan nincs tovább?
Nem, hanem azt gondolom, hogy ez így együttműködik. Tehát, hogy gondolkozok, vagy foglalkozok a testemmel, és tényleg visszapótolom azokat a dolgokat, ami szükséges biológiai szinten, hogy legyen egy biológiai hasznosulás és egy biológiai gyógyulás, de hogy mindenképpen érdemes ezt érzelmileg is kibeszélni. És nyilván egy bizonyos mértékig beszélünk arról, hogy ő hogy éli meg az életével kapcsolatos dolgokat, de itt ilyen hormon specialista oldalról inkább az életmóddal foglalkozunk, és én azt gondolom, hogy szinte minden esetben felelősséget kell vállalni azért, hogy az az állapot kialakult, és akkor ebben tud segíteni mondjuk egy pszichológus vagy kineziológus, ahol meg a tudattalan programokra lehet ránézni. Tehát, hogy mivel hoztam ki azt a azt az elváltozást, vagy azt a konfliktust, mivel generáltam.
Említetted a táplálkozást is többször, hogy ez mennyire fontos, és hogy ezek a gyorsan felszívódó szénhidrátokat kerüljük, de hogy mi ennek az alapvetése a ti szemszögetekből, hogy mi az, amin változtatni kellene ahhoz, hogy mi egészségesebbek legyünk?
Alapvetően ez azért elég egyénre szabott, de növelni kellene a tiszta, tehát jó minőségű fehérjét az étrendünkben, mert amikor mondjuk látunk olyat, hogy vegán vagy vegetáriánus táplálkozás, ami egyrésztről nyilván annak is vannak pozitív hatásai, viszont hogyha nincs megfelelő mennyiségű zsír és fehérje például a női szervezetbe, akkor borul a ciklus. Tehát nagyon érdekes, hogyha nincs meg az a megfelelő mennyiségű bevitt zsír és fehérje, akkor a koleszterin szint lecsökken, és hogyha a koleszterin szint lecsökken, az általában akkor szokott lenni, amikor már egy ilyen fogyás is van, és érdekes, hogy ugye ez is egy ilyen szépségideál, már most annyira nem, de ugye volt egy ilyen szépségideál, hogy csontsovány lányok futottak a kifutókon. Na nekik már annyira alacsony a testzsír százalékuk, amikor annyira soványok, hogy nekik nincs ciklusuk. Tehát, hogy nem, hogy ovulációjuk nincs, hanem egyáltalán nincs ciklusuk se. Mert ugye, az, ha belegondolsz, akkor a női szervezet valahol arra van kódolva, hogy majd egyszer legyen kisbabám, és az a fajta kellemes dusság, vagy kellemes kerekdettség, az az optimális ahhoz, hogy egyszer kisbabád legyen. Szóval amikor nagyon lecsökken ez a koleszterin szint, az párhuzamosan leállítja a petefészek működését. És emiatt is, hogy ugye folyamatosan, amíg termékenykorú nők vagyunk, nekünk legyen ciklusunk, ahhoz egy megfelelő táplálkozás kell, és fontos azért, hogyha ha valaki teheti, akkor legyen háztáji csirkéje, meg háztáji tojása, mert az a kettő, hogy van csirkehús, meg háztáji tojás, akkor ez nagyon szuper, és törekedni arra, hogy zöldséget, tehát rostot minél többet bevinni. A rostnak is ugye különböző variációi vannak, tehát ez lehet lenmagból, csiamagból, ezek a különböző magvak, hogyha nincs érzékenység, akkor szintén nagyon jó, tehát hogy az eszenciális zsírsavakat abból is lehet pótolni. Mi javasoljuk, hogy minden nap legalább 2 evőkanálnyi valamilyen olajat váltogatva, dióolajat, lenmagolajat, olívaolajat, tehát ezek ugye frésselt olajak. Ezek is nagyon jó az ízületek kenésére, de igazából az a fajta táplálkozás, amit megint csak régen csináltunk, mondjuk, hogyha tehát ez nem azt jelenti, hogy ilyen nagyon bigottan mindent le kell cserélni, hanem hogy mondjuk az adott egységnyi tálon, amit eddig ettünk, mondjuk pörköltet, ahhoz még rakunk földzöldséget is, és attól még nyugodtan működhet a nokedli is. A glutént azt mi azért javasoljuk, hogy csökkentsük, mert ugye ezekben a feldolgozott élelmiszerekben, meg így a pékségekben sajnos nem csak liszt van ezekben a pékárókban, hanem egy csomó minden olyan adalékanyag, amire egyáltalán nincs szüksége a szervezetünknek. És egyébként azért a glutén az nagyon sok esetben okoz a bélben, a bélbolyhókban egy gyulladásos folyamatot, egy felszívódási zavart. Tehát aki tényleg ezen él, hogy reggel, délben, este csak pékárukat kapkod be, az jó úton van arra, így tanultuk, hogy a cukorbetegség előszobájába kerüljön. Mert ugye ott az a probléma ezzel, hogy általában csak tényleg bekopkodjuk az ételt, és akár fél óránként, óránként mindig megéhezünk, és nem ez lenne az optimális, tehát ki kellene tolni a táplálkozást 4 órás szakaszokra, hogy 4 óráig semmit ne együnk, hogy mind a májunk, mind a emésztés az tudjon dolgozni. És nyilván az lenne jó, hogyha tápanyag sűrű ételeket ennénk, nem tudom ez mennyire is, mert ez a tápanyag sűrűség, de ez azt jelenti, hogy abban az adott egységnyi maréknyi ételben, mondjuk legyen az egy lazac, nem tudom, egy risotto, brokkolis risotto, abban ugye minél több olyan tápanyag legyen, tehát fehérje, nyilván összetett szénhidrát is lehet benne, és zöldség, hogy az be tudjon szépen épülni a sejtekbe, és pozitív dolog, folyamatokat indítson el. Tehát ehhez képest, hogyha szénhidrátot eszünk, akkor arra azt mondjuk, hogy üres kalória. Tehát, hogy semmit nem ettünk.
Említetted az adalékanyagokat, ami olyan szempontból is fontos, hogy ez azért nem csak a pékárukban van, ugye? Tehát egyre több olyan terméket fogyasztunk, amiben biztos, hogy ott van, és már egy kiló kenyérben is ott van, de hogy mi ezzel mit tudunk kezdeni? Tehát, hogy egyre több zöldséget fogyasszunk, ezt értem, háztáihoz nehezen jutunk hozzá, ezt is valahol el kell fogadni, de hogy akkor ez egy ilyen elég nehézkes útnak tűnik, vagy nem az?
Hát nem könnyű egyébként, mert ugye itt is megint az van, hogy könnyebb ellenállás, vagy egy kicsi előretervezés, de hogyha ilyeneket fogyasztunk, hogy húslevest, tehát megfőzzük azt a húslevest, amit a nagymamánk is főzött. Most ebben az időszakban kocsonyát, a pörköltekkel sincs semmi probléma. Adott esetben nekem volt egy ismerősöm, hogy fogta a beszerzett tényleg háztáit, és akkor így lefolpakkozta, berakta úgy a fagyasztóba, hogy egy adag máj, egyik napra egy adag hús. És akkor nekem ez még akkor, mondjuk 10 évvel ezelőtt láttam ezt a praktikát, mit csinál ez az ember, tehát az volt erre a reakcióm, de most utólag átgondolva, hogy ő előre tervezett, ő is egyébként egy sportember volt, és akkor azt mondta, hogy azt minden nap megcsinálja azt az adag ételt, és hozzárakott vagy egy bulgurt, vagy egy kinoát, vagy egy rizst, és tudom, hogy itt a hallgatók ugye az idősebb korosztályt is megszólítjuk, tehát lehet, hogy nekik ez nagyon furcsa, de tényleg én úgy gondolom, hogy ezt így lépésről lépésre lehet pici dolgokat bevezetni, és ez most már tele van azért az internet ezzel, hogy tudatos táplálkozás, vagy egyére szabottan, ugye van, akinek a keto jön be nagyon, tehát ezt azért meg kell nézni, hogy milyen szellemi és fizikai teherbírás az, amit ő végez napi szinten, és ahhoz kell igazítani a táplálkozást, illetve ugye az is fontos, hogy mennyit mozog megint, mert ha valaki mozog, akkor teljesen máshogy tudja optimalizálni ezeket a bevitt kalóriaértékeket, mint aki egész nap ül. Tehát ez a másik probléma, hogy ha egész nap ülünk, akkor alapból nem tud az energia áramolni a testünkben, hogyha egy összegörnyedt testhelyzetben vagyunk, ez az első, amit megtanítunk például a hormontorna tanfolyamon, ebben az összegörnyedt testhelyzetben olyan nyomást gyakorlunk a hasüregre, hogy így összenyomjuk a belső szerveket. Tehát, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha ráterhelnénk ezekre a belső szervekre, és ugye nem tudnak optimális tápanyag, oxigén, hormont felvenni, mert egyszerűen egy ilyen megsanyargatott, összenyomott állapotban vannak. Ugye ez az első, amit meg szoktam tanítani, hogy kihúzni magad, és a helyes állás, ülés és járás. Tehát nagyon érdekes, hogy meg kell tanítani az embereket, hogy helyesen üljenek, járjanak, és álljanak, mert ott is van egy olyan optimális testtartás, ahol a picit a csípő előre billentésével, akkor a női nemi szervek, meg a férfi nemi szervek jól fognak működni. Tehát, hogy kicsit arról beszélgetünk, hogy hogyan térünk vissza az teljesen alap dolgokhoz, és mert hogy régen sokkal többet mozogtunk, tehát ugye sokkal több volt a földművelő, és ők kimentek, és lehet, hogy a nap folyamán egyszer ültek le, és megették kevesebbet ültek, igazából kevesebbet ettek, most meg szerintem kicsit ilyen kényelmi zónába vagyunk, hogy minden egy karnyújtásnyira van, ugye minden információ sokszor a péksüti az asztalon, és ezért nem kell sok mindent tennünk azért, hogy ezeket elérjük, de közben meg sok esetben nagy árat fizetünk érte. Tehát egy picit így vissza kell rendezni az agyunkat is arra, hogy mi lenne a természetes. Tehát, hogyha természetben, a természettel együttműködve léteznénk, és mondtad ezt a táplálkozást, hogy szerintem ebben is lehet nagyon sokat lépni, mondjuk reggel egy csiamagos pudinggal, ami csak egy joghurtból, egy kanál csiamagból, lemmagból, meg egy házilekvárból áll, és akkor ezt mindig este elkészítjük. Ugyanezt lehet tápiókából, ilyen tápióka pudingot csinálni, de egy tökéletes választás lehet egy Hemendex, meg ugye minden egyes vásárlással, amikor bemegyünk a boltba, ott hozunk egy tudatos döntést ezzel kapcsolatosan, hogy mit választunk, és úgymond melyik tábort támogatjuk, mert amit mondtál is, hogy ezek az adalékanyagos és többszörösen feldolgozott élelmiszerek, ugye amikor azt vesszük meg, akkor egyre több olyat fogunk látni a polcon, és kiszorulnak azok az élelmiszerek, amik egyébként meg természetesek lennének. És azért itt Eger és környékén, meg mondjuk még a falukban azért lehet házi tojást venni, meg tyúkot is venni, tehát, hogy még nincs minden elveszve, azt gondolom.
Sokszor említetted ezt is, hogy vannak ezek a szélsőséges diéták, a ketogén étrend például, de rengeteg féle van. Hormonspecialistaként mi a véleményed ezekről, tehát mennyire hasznosak vagy haszontalanak?
Igen, ugye van a paleo, ketogén, meg mondjuk a másik oldal, mondjuk egy teljesen, akár egy vegán.
Igen.
Most hallottam ilyet is, hogy teljes értékű vegán. Én azt gondolom, hogy a testünk nagyon jól tud bármelyikkel egyébként működni. Ha én azt gondolom a ketogénről, hogy ez nekem működik, vagy azt gondolom a teljesen teljes értékű vegánról, hogy ez nekem működik, csak azért érdemes mondjuk az adott téma szakértőjével, mert ismerek olyan teljes értékű vegánokat, hogy egyébként ők egy maréknyi, amit beszéltünk is, vitamint vagy ásványanyagot szednek, ami nem fordul elő egyébként a vegán táplálkozásban, mert ugye azok az összetett aminósav láncok, amik mondjuk egy jól átsült marhaszeletben, vagy egy akár egy disznósültben vannak, azok nem lesznek meg a vegán táplálkozásban, tehát azokat pótolni kell. Tehát ők például lehet, hogy aminósavakat fognak pótolni, és ezt kell mérlegre tenni, hogy azért valahogy, ugye ez mindig egy tuti recept volt úgymond, hogy minél színesebb legyen a tányérom, és hogy mérték kell, de hogy mindent szabad. Tehát, hogyha visszatérünk ehhez, hogy mérték kell, mindent szabad, tehát, hogy akkor tojásrántottából se kell 6 tojásból, hanem 2-ből, és akkor mellette legyen tényleg ott attól függ, ugye idény függően, hogy éppen tavasz, vagy nyár, vagy tél van, vagy mirelit zöldségből. És akkor itt ebben nagyon bele lehet menni, hogy mondjuk hogy lenne érdemes elkészíteni ezeket a zöldségeket, hogy nem olajban, hanem csak levegős fritőzben elkészítve. Szóval, hogyha mindenből fogyasztunk mértékkel, és minél inkább ilyen adalékmentesen, tehát amit mondtál, hogy hogyan tudunk ebben tudatosan választani, úgy, hogy alapból nem vesszük meg azokat a dolgokat, amikről azért a már 628-at be van csomagolva, és több az összetevők listájában többek ezek az ebetűk, mint maga a termék, akkor ott azt ne vegyük meg. Tehát ott nincs kompromisszum, hanem ott akkor alapból nem vesszük meg. És ugye most már nagyon dívik ez is, hogy kovászos kenyér, az sokkal jobb, mert előemésztve tartalmazza.
A fermentált ételek például.
Fermentált ételek, tehát azért a régiek tudták azt, hogy egy savanyított káposzta, vagy itt most ugye jön a karácsony szilveszter, a savanyított káposzta, vagy lila, tehát hogy azokat elrakták, és akkor ők egész télen azt tették.
Az, hogyha valaki ennek szeretne utána járni, vagy elkezdeni, vagy kicsit tart még ezektől a helyzetektől, amiket említettél is, hogy azért buktatói lehetnek a nem kellő elhatározottságnak. Nekik mit javasolná?
Hát alapesetben egyébként azt, hogy olvasson utána, mert hogy én azt gondolom, hogy ha már van egyfajta érdeklődés vagy nyitottság, most nem csak a hormonokkal, hanem a világ dolgaival kapcsolatban, az már egy nagyon nagy pozitív pont, hogy vagyok én a kis dobozomban, és akkor onnan kimerek nézni. És hogyha kimerek nézni, és akkor feltételezem, hogy akár ez a hormonok világa, vagy a testemnek a csodálatos működése, és ezt úgy meg akarom érteni. Akkor már alapból felkeltem a vágyat magamban arra, hogy egy picit jobban megértsem ezeket a folyamatokat, és például ezzel az Aviva tornával, amit én oktatok, azért csodálatos, mert az öngyógyulásunkat. Tehát, hogy elindulni afelé, hogy ne a külső erőforrások jelentsék nekem a megoldást, tehát amikor mondjuk kicsit köhögök, akkor rögtön szaladok az orvoshoz, hanem azt mondjam, hogy ezt én képes vagyok önmagamtól is megoldani. Tehát, hogy információ, a tudás az mindig nagyon fontos, hogy legyen egy mértékadó tudásom arról, hogy mondjuk hogyan működik a testem. És amikor már van egy pici tudásom ezzel kapcsolatban, akkor már nagyobb lesz a bizalmam is. Mert akkor már nem csak ilyen hallott információra alapozok, hanem akkor tényleg azt mondom, hogy jó, ez tényleg ez izgalmas lehet számomra, és akkor szeretném megnézni, hogy én önmagamtól hogyan tudok meggyógyulni. Mert itt szerintem nekünk hormonspecialistáknak, vagy ez a hormontorna is arról szól, hogy én a kezedbe adok egy eszközt, és te azzal az eszközzel bármikor kiveheted a fiókból, és meg tudod magadat gyógyítani. Tehát, hogy ehhez azt gondolom, hogy az kell, hogy így kíváncsi legyek a belső világomra. Nem tudom, hogyha valakinek mondjuk ez nagyon ismeretlen, vagy hogy ugye egész életében csak az orvos jelentette azt, hogy mint megoldást. De én például nagymamámon is láttam, tehát nagymamámmal nagyon jó volt a kapcsolatom, és amikor meséltem neki ezekről, akkor mindig azt mondta, hogy tényleg ez biztos, hogy így van, és hogy elgondolkodott rajta. Tehát nekem az tök izgalmas volt látni, hogy az az információ, amit te megtanulsz, és amikor már ez tényleg egy, azért egy élmény alapú, meg tapasztalati alapú információ, akkor ők is teljes mértékben hidat tudtak építeni, és azt mondták, hogy hú, ez tényleg biztos így van, és láttam rajta, hogy akkor nem ment annyiszor orvoshoz, meg az érzelmeivel is egy picit elkezdett gondolkodni, hogy akkor melyik az az érzelem, ami olyan sokat rágódott.
Tehát a befelé fordulás. Igen. Egyébként is most a befelé fordulás időszaka van, azt gondolom. Egy kicsit még néhány szót ejtsünk erről a témáról, hormontornának hívjátok. Uh-huh. De hogy tulajdonképpen, ahogy említetted is, testhelyzeteket is változtattok, tehát a pozíciónkat. Miből áll még ez a torna?
Uh-huh. Az Aviva módszerről van egyébként szó, ami most már 30 éve elérhető Magyarországon, és egy kismedencei hormon és gyógytorna. Azért kismedencei, mert van egy dolgozó zónának nevezett terület. Ez a köldök és a tért között az összes izmot átdolgozzuk egyébként. És úgy kell elképzelni a perifériáktól, tehát a kezektől, lábaktól, minden vért egységnyi idő alatt felfokozzuk a vérkeringést az alhasban. Ugye ezt csináljuk, amikor lemegyünk a konditerembe is, és a bicepszünket edzük, hogy ott lesz egy ilyen vértódulás, viszont amikor ezt az alhasba csináljuk, akkor mondjuk a petefészek, a méh, vagy férfiaknál ugyanígy mondjuk a prostata vérkeringését serkentjük, és pont most lett az Aviva módszer egy ilyen, úgy hívják, hogy evidence-based method, tehát egy klinikailag igazolt módszer arra, hogy mondjuk egy pajzsmirigy problémát, vagy akár egy serkatestelégtelenség, tehát egy petefészek diszfunkciót, egy korai menopauzát, egy klimaxos állapotot, egy PMS-t, tehát hogy minden, ami igazából azért a ciklussal van összefüggésben, meg a hormonokkal van összefüggésben, az természetesen harmonizálja, mert az a mennyiségű vér, amit mondjuk a petefészek kap, az egy válaszüzenetet ad az agyalapi mirigynek, és érzékeli igazából, egymás között kommunikálnak, mintha így pingpongoznának egymással a petefészek, mellékvese pajzsmirigy, meg az agyalapi mirigy, hogy melyik hormonból van kevés, és miből kéne többet termeljen az agyalapi mirigy. És ez azért nagyon izgalmas, mert ugye tényleg, amíg csak kívülről viszünk be hormont, vagy kívülről viszünk be valamilyen gyógyszert, akkor azt az üzenetet adjuk az agyalapi mirigynek, hogy nem kell, hogy termeld ezt a hormont, mert ez a hormon, ez tulajdonképpen tengernyi mennyiségbe kívülről megkaphatod. De amikor elkezded a saját öngyógyító mechanizmusaidat így felfokozni, akkor ez egy nagyon érdekes állapot lesz, mert van olyan hölgy, aki olyan visszajelzést ad az Aviva tornákról, mert egyébként olyan klimax körüli korú lesz lassan a hölgy, de azt mondja, hogy soha életében nem érezte még ilyen jól magát, és én is látom rajta, hogy mind fizikálisan, mind úgymond fejben nagyon élvezi azt, hogy még mindig egy kirobbanó energiával és szenvedéllyel tudja élni az életét, mert ugye a nőknél a hormonok, ha a hormonok rendben vannak, akkor a nő kivirágzik. Hogyha a hormon értékek bárhol nem stimmelnek, akkor depressziós lesz, fásult lesz, életunt lesz, és jönnek mondjuk azok a biológiai elváltozások, hogy egy PCOS-ben mondjuk megnő a tesztoszteron szintje, pattanásodás, szőrösödés olyan helyeken, ami nem illdomos, vagy nem lenne természetes. És hogyha megnézzük, akkor ugye ezek a fizikai tünetek azért visszahatnak a pszichéjére, mert egy nőnek mennyire fontos az, hogy szépnek lássa magát, és szépnek lássa a környezet. Tehát, hogy a hormonok rendben vannak, akkor a nő az kivirágzik, és az Aviva torna, ez tényleg egy csoda, amit szerintem minden nőnek ott kéne legyen az eszköztárában. Mert egyébként, amikor megtanuljuk, akkor utána már csak heti 2x30 percet kell tornázni. Tehát ez az alap, hogy heti 2x30 perccel ezt a fajta ilyen hormonális... Ha bármilyen elváltozás van, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy adott ciklusban mondjuk kialakul egy petefészek ciszta, ami azért alakul ki, mert az ovulációnál nem tudott az a petesejt elindulni az útján, és betokozódik. Ez minden nőnek van az életében. Viszont a tornával ezeket a kis cisztákat teljes mértékben természetesen utána tud ürülni a szervezetből, úgyhogy észre se veszi feltétlenül. Csak ugye megadjuk a kismedencének azt a kismedencei áramlást, ami még egyszer amúgy természetes lenne, tehát hogyha jól használnánk a testünket, akkor tök természetes lenne, hogy a petefészkünk jól működik, hogy minden hónapban van ovulációnk. De ugye amikor a nők egyébként egy picit túl vannak, tehát túlságosan műszerekkel mindig vizsgálgatják őket, nem beszélve mondjuk egy lombik programával felkészülésnél, akkor ezek a diszfunkciók is sokkal hamarabb napvilágot látnak, de egyébként ezek úgy természetesen szépen rendeződnének maguktól, és az avivatornával így meg tudjuk támogatni, hogy mindenfajta hormonális probléma az így természetesen megoldódjon.
Mi a legnagyobb büszkeséged, amit elértél vendégnél, ami mondjuk akár egy betegségből való gyógyulást is jelentett?
Hát a legnagyobb büszkeség, és van erről egyébként egy videó interneten is, amikor olyan hölgyeknek lett kisbabája, akiknek ugye azt mondták, hogy nem lehet. Tehát volt olyan, hogy olyan hormonális értékekkel volt a hölgy, ugye van egy ilyen anti-müllerien hormon, meg vannak olyan hormonértékek, amiknél a nőgyógyász és az orvostudomány leveszi a kezét arról a nőről, és azt mondja, hogy ezekkel a hormonértékekkel neked nem lehet kisbabád. És ez egy nagyon komoly kijelentés. Na és most pont úgy lett egy hölgynek kisbabája, hogy neki azt mondták, hogy soha többé nem lehet. Több szinten dolgoztunk, tehát én foglalkozok az ilyen érzelmi blokkoldással is, és vele nagyon sokat dolgoztunk, tehát tornáztunk is, meg a másik oldalról is próbáltuk oldani a dolgokat, és neki tényleg úgy lett kisbabája, hogy a környezetében senki nem értette, hogy lehet, mert hogy több éven keresztül ezt a mantrát mondták neki, hogy neki nem lehet kisbabája. Ezek mindenképpen, tehát az ilyen kisbabás történetek, hogy tényleg az égből, mintha az égből potyanna az a kisbaba, és szerintem itt nagyon nagy mértékben befolyásoló tényező az, amikor a nő fejben már elengedi, tehát hogy már nem akarásból akar várandós lenni, tehát azért a várandósághoz egy nagyon nagy fokú alázat is kell, hogy a testem az tényleg akkor fogja, meg a lelkem is akkor fogja azt a kisbaba érkezését megélni, amikor úgy készen áll rá.
És sokszor nem görcsöl.
Nem görcsöl, igen. Tehát, hogy valamilyen szinten már így elengedi ezt az egész történetet, és akkor eltelik pár hónap, és azt szoktam tanácsolni, hogy élvezze. Tehát, hogy csak simán élvezze azt, hogy nő, és akár a menstruációját, és az egész ciklus dolgot, és sokszor akkor tudnak így kisbabák érkezni, amikor már nem várjuk. Illetve van rengeteg olyan történet, hogy például a tornával szoktunk, hogyha valami lesüllyedt szervek vannak, kismedencei szervek, vagy a gátizmokkal problémák, tehát azokat is nagyon-nagyon szépen tudjuk visszarendezni, úgyhogy orvos is visszaigazolja, tehát hogy van egy konzuláns orvos, akivel együtt dolgozok, és akkor ő látja tényleg egy 2-3 hónapos intenzív tornázás után, hogy mondjuk voltak ciszták, nincsenek ciszták. Ugyanígy mellcisztákat is el tudtunk már tornázni több esetben. A PCOS az mindig rendeződik, hogyha ez a policisztás ovárium szindróma van. Meg hát rengeteg tényleg olyan kisbaba fogant meg, így a torna kapcsán, nem csak az én praxisomban, hanem országos szinten, hogy egy ilyen isteni áldás voltak. Ugye azután, hogy az anyuka rendeződik, meg hogy testileg ő is egy jobban érzi magát, akkor a hormonok is rendeződnek. Tehát ez tényleg kéz a kézben jár, hogyha a nő jól fogja érezni magát, akkor a hormonjai rendbe jönnek, és fordítva, hogyha a hormonok rendben vannak, akkor jól fogja érezni magát. Ez egyszerűnek tűnik, és tényleg egyszerű, csak rá kell hangolódni erre a belső természetes ritmusunkra szerintem.
Bátorság kell akkor az első lépésekhez. Bianca, azt gondolom, hogy szerintem ezt mi folytatni fogjuk, bőven lesz témánk, úgyhogy várlak vissza szeretettel. Köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm a beszélgetést.
Let you down. It feels like you're out of bound. Take a deep breath, come with me and look up to the sky. Something seems out of place. You gotta slow down the scene, the race. Take a deep breath and go with me and look up to the sky.
Az elmúlt közel egy órában Szabó Vadóc Bianca hormonspecialista, a Viva módszeroktatóval beszélgettünk a hormonális egyensúly fontosságáról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!